Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Élek még. A törtet is, a vérben is, a görcsben is, még ha utolsó is vagyok, kit az özönvíz meghagyott, de harcon végig harcolom, s a lobogót megmarkolom. Vas Albert versének soraival köszöntöm az Inter Arma Caritas 537. adásában a hallgatóinkat. A szerkesztő Fodor Endre vagyok. Először a műsor tartalmáról. A Honvédelmi Minisztérium tábori lelkészi szolgálat 1994-ben több mint 40 év kényszerű beszüntetés után került újbóli megalakításra. A 30 esztendős jubileumra tekintettel multidéző címmel egy sorozatot indítottam el előző műsorunkban, amelyben a Katolikus Tábori Püspökség eddigi 3 évtizedes munkájáról hallanak majd epizódokat. Ma a kezdetekre Gyulai Endre püspök emlékezik.
A lelkészeket vagy papokat meggyőzni nem volt borzasztóan nehéz. A püspököket volt nehéz meggyőzni, hogy valamelyik helyet feladjanak, mert akkor, bár ugyan még a szerzeteseknek jó része nem került vissza a szerzetes házakba, de akkor is már paphiányt éreztünk, én magam is.
Honvédségi híreinkben egy összefoglalót hallatnak a Katolikus Tábori Püspökség nyári táborairól, amely az Ordinariátus honlapján meg is tekinthető.
A bátyám szintén volt itt a táborban, és akkor ő ajánlotta nekem. Akkor eljöttem ugye kipróbálni én, és nagyon megtetszett, úgyhogy újra eljöttem.
A multidéző kalendáriumban neves dátumokat említek. Folytatjuk a hadinapló felolvasását, amelyet Nádosi Alfonsz tábori lelkész jegyzett.
Mikor egészen lassan mentünk az előző robbanások miatt, de itt már maga a vész, a halál jár körülöttünk. A pályaudvar környéke teljesen kihalt, csupa katona, katona mindenütt.
A Honvédelmi Minisztérium tábori lelkészi szolgálat 1994-ben több mint 40 év kényszerű beszüntetés után került újbóli megalakításra. A 30 esztendős jubileumra tekintettel multidéző címmel indítottam sorozatot előző adásunkban, amelyben a Katolikus Tábori Püspökség eddigi 3 évtizedes munkájáról hallanak majd epizódokat. Ma Gyulai Endre püspök emlékezik a kezdetekre.
Püspök úr, a tábori lelkészi szolgálat megalapításáról, vagy újjászületéséről, abból az időszakból mi az, amire visszaemlékezik?
Tulajdonképpen sokra és kicsire. Az egyik az, hogy például nem emlékszem, hogy az állam kezdte el, már a minisztérium kezdte el, vagy pedig a püspöki kar kezdte el, de azt tudom, amikor a püspöki kari gyűlésre került, akkor egy kérdőjel volt, hogy ma aktuális és jó-e, aztán nagyon hamar lelkesedés lett belőle, és egész odáig, még nem kellett embert adni az Egyház megyéből, odáig nagyon egyszerűen és nagyon lelkesen mindenki mellé állt. Három nehézség volt. Az első, a tábori lelkészek csak olyanok lehettek, akik voltak katonák. A másik nehézség az volt, ami aztán nagyon jó megoldódott, hogy a lelkészek mellett, a tábori lelkészek mellett lehetnek olyan segítők, akik plebániai munkában, akár káplánok, akár plebánosok, és ott a helybeli katonaságnál bejárnak és besegítenek. Ez egy nagy könnyítés volt. A harmadik az volt, ami igazában szerintem a legnehezebb volt megoldani, amikor minden egyház megyének ki kellett állítani egy lelki pásztort, hogy a katonai ordináriushoz tartozik egész nyugdíjas koráig, amikor hát visszajöhet az egyház megyébe. Hát vért verejtékezés volt, ebben már nekem is munkám volt, meggyőzni a püspököket, hogy hát keressen már valakit, akit el tud küldeni, így is, úgy is, amúgy is alkalmas. Ez nagyon nehezen ment, hosszú idő volt aránylag, még sikerült tényleg összeállítani azt a garnitúrát, amelyik működésbe lépett.
Annak mi volt az oka, hogy nehéz volt megnyerni a papokat annak? Az, hogy kint jól érezték magukat a településeken, a plébániákon, vagy egy kicsit idegenkedtek attól, hogy mégis egy katonai környezetbe kerülnek?
Nem. A lelkészeket vagy papokat meggyőzni nem volt borzasztóan nehéz. A püspököket volt nehéz meggyőzni, hogy valamelyik helyet feladjanak, mert akkor, bár ugyan még a szerzeteseknek jó része nem került vissza a szerzetes házakba, de akkor is már paphiányt éreztünk, én magam is.
Lelkesedést is említett. A lelkesedés abból fakad, hogy ismét visszatér az egyház a katonaság körül.
Én úgy érzem, hogy akkor már annyi volt bennünk püspökökben, hogy valamiféle, hogy is mondjam, hatást lehet elérni. Tehát valahol legalább azokkal, akik ott még megvallják a hitüket, vagy a családjukhoz tartoznak ugye a lelkipásztori munkában egyébben, ezekkel lehet kezdeni valamit, és ha ezek tényleg tisztességesen, komolyan ott bent példát adnak, akkor ebből valami alakulhat akár a honvédségen belül is, nem állandóan és mindenki felé, de legalább egy ilyen kicsit meggyőző valami alakulhat belőle.
Abban a politikai helyzetben ez mennyire volt egy merész dolog, vagy egy kihívás?
Ez egy borzasztó nehéz kérdés, hiszen a változás tájékán mindenki már benne volt, hogy jaj, most mi lesz. Amikor hát az Antal kormány elindult, akkor azért már megvolt, hogy a templomokban legalább kétszer, ha nem háromszor annyian jártak. Hitoktatás egyből felugrott. Tehát valószínűség szerint, ha nem csaptuk volna be magunkat, akkor én azt hiszem, hogy valami nagy pozitívum indult el.
Mennyiben legyen lelkész, és mennyiben legyen katona az a személy, aki oda kerül?
Ez magában a tárgyalásokban is megvolt, már a rangkérdéstől kezdve, hogy most akkor, ha ő csak ezredes, akkor szalutáljon, ha tábornok, akkor neki szalutáljanak, akinek semmi közük hozzá. De ez úgy azt hiszem simán megoldódott, de valóban fölvetődött. Nekem személy szerint jutott az a nagy kitüntetés, hogy keressek helyet a tábori lelkészség vezetőjének, és akkor az ingatlan tárgyalások közepette sikerült megtalálni ezt a szabadságtéri dolgot, és akkor ott ki, nem veszekedni, de majdnem, hogy ezt visszakaphassuk, és ott hát kialakult. Ez nem mintha igazán alkalmas lenne, de legalább egy stabil helyük van, ahonnan tudják a központot fönntartani, meg irányítani.
Jelenleg is ugye ott a szabadságtéren van a központ, az föl sem merült, hogy ne Budapesten legyen?
Nem. Annyira Budapest központi volt, és van minden, hogy én azt hiszem, hogy ez teljes mértékben erre volt beállítva.
Akkoriban a civil életből, vagy a politikai életből volt egyfajta nyomás, vagy volt egyfajta kényszerhelyzet teremtés a politikai részről, mondjuk, hogy hogyan nézzen ki ez a tábori lelkészi szolgált, vagy egyáltalán ez létezzen-e, működjen-e?
Én azt hiszem, hogy érezhetően nem volt.
Sokan úgy vélik, hogy egy picit távol esik a lelkészi szolgált egy fegyveres testülettől. És akkor, amikor a bibliai tanítás azt mondja többek között, hogy ne ölj, akkor ugye a katonák mellett ott van egy lelkész, aki a lelki életüket ápolva próbálja őket tisztességes emberként a szolgálat tevésre buzdítani. Szóval ez a kettő hogyan összeegyeztethető?
Ebben valóban van egyfajta látszat nehézsége. A látszat nehézség ez inkább a háborúra vagy egyéb dolgokra vonatkozik, hogy hát egyik oldalon és másik oldalon is megáldották szerintük a fegyvereket, nem a fegyvereket, hanem a katonákat áldották meg, de mindegy, hogy ez hogy egyezhető össze Istennel egyébben. Hát először is az egyház jog is elmondja, hogy önvédelemre mindenkinek szüksége van, lehetősége van. Még a másik lefegyveredése már seb okozás, vagy bármi megyik, ameddig el kell mennie, hogy önmagát megvédje. Ha egy országot meg kell védeni, ott is azért jócskán meg kell gondolni, hogy most lerohanják. Nem akarok emlékeztetni a 14-20-as évekre, hogy hát nem biztos, hogy ennyit kellett volna elveszíteni az országból, hogyha akkor még valamennyi katonája van az országnak, és ebből rettentő nagy kára éppen az itt élőknek volt, vagy van. Tehát ilyen értelemben eszmeileg mindenképpen összeégyeztető. De nem ez a dolga, hogy háborúra készítsen, és nem ez a dolga a tábori lelkésznek, hogy jó fegyverforgatókat neveljen belőle, hanem az, hogy emberségre hozzájuk van beosztva a hozzátartozók, a gyerekneveléstől kezdve minden más, de akikkel személyes kapcsolatot tart, ezekkel való együttműködés, meg egyáltalán elmélyítése az Isten hitnek, Jézussal való kapcsolatnak, egy imádságos élet, ahol a saját dolgait föl tudja dolgozni, egy önvizsgálat, egy esti imában, hogy Uram, hát ez történt ma, és hát bocsáss meg, és holnap másként szeretném csinálni a mindennapi életemet, nem csak a fegyverforgatást. Én azt hiszem, hogy ebben akár az engedelmesség kérdése, akár az önfegyelem kérdése, akár a többiekkel való békes együttélés és kölcsönös szeretet kidolgozása, ez mind benne van. Tehát én úgy érzem, hogy nagyon is, aki ezt komolyan veszi és csinálja, az tényleg eredményes munkát végez.
Már megtekinthető az a videó, amely a Katolikus Tábori Püspökség nyári táborainak felejthetetlen pillanatairól szól. Az összeállítás, amelynek hangváltozatát most közöljük, az Ordinariátus honlapján már megtekinthető.
Hogyha a 21. alkalommal megrendezett táborról beszélünk, akkor most próbáltuk úgy fölépíteni, hogy sok-sok olyan dolog legyen benne, ami tényleg környezetvédelemről szól és természetvédelemről, illetve kultúráról, vallásosságról. Az alaptábor Karmacson van, akkor vannak tábori programok, de sok-sok kirándulás van. Megmozgatjuk magunkat lelkileg, testileg, szellemileg, és ez a minden egyes táborunknak ez a célja. Több kisgyerek is van, akik már 10 évesek, most ebben a táborban, illetve 16 éves korig van felső korhatárunk, 30-34 gyermek van, és még lesz egy következő turnusunk.
4 gyerekünk van a feleségemmel, és egyelőre 4 unokánk. Rám is, mint nagypapára hárultak gyerekvigyázási feladatok, és ennek részeként gondoltam úgy, hogy ez egy olyan hivatalos program, amire el tudom vinni a lányokat, akik tavaly voltak 8 és 7 évesek. Nagyon élvezték a feladatokat, amiket meg kellett csinálni.
A bátyám szintén volt itt a táborban, és akkor ő ajánlotta nekem. Akkor eljöttem ugye kipróbálni én, és nagyon megtetszett, úgyhogy újra eljöttem.
Ez nem tematikus tábor, ez a katolikus egyház szervezi a tábori püspökségünk, a honvédség teljesen erejével támogatja.
Mondjuk a digitális világot, ugye a gyerekek életéből, már rögtön, ahogy megérkezik a csoport, ez kialakul egy barátság, egy kötődés, ugyanúgy, mint a honvédségen belül.
Nekem ez az 5. alkalmam. Először, amikor jöttem, apukám vette észre, hogy a honvédség hirdet ilyen tábort, és nekem is nagyon tetszett, ahogy így leírták, és nagyon tetszettek a programok, a szervezése, nagyon kedves mindenkit, úgyhogy úgy gondoltam, hogy többször is eljövök.
általában nem ugyanolyan programok vannak minden évben, és a csoportok is mások minden évben, és így sok embert lehet megismerni.
De például nekem a szajkító is nagyon tetszik, mivel az is ott már egy ilyen törzshelynek számít nekünk. Nekem a tankalantpar tetszett legjobban. Ugye kipróbáltuk a tankokat, és volt fegyver bemutató is, amit az ottani bemutatók és itt a katonák is segítettek megérteni.
A multidéző kalendáriumban megemlítem, hogy 1917. szeptember 4-én született Maléter Pál katonatiszt. Az 1956-os forradalom és szabadságharc honvédelmi minisztere mártírja. 1566. szeptember 8-án Szigetvár ostrománál hősi halált ad Zrínyi Miklós horvát dalmát és szlavonbá. Hősies helytállását dédunokája gróf Zrínyi Miklós énekelte meg a Szigeti Veszedelem című művében. 1566. szeptember 6-án II. Szulejmán török szultán 100 000 fős seregével megostromolta 2500 emberrel védett Szigetvárt. A 600 főre csökkent várőrség visszaszorult a belső várba. A száraz idő miatt a vár védelmét erősítő vizesárkok és mocsarak kiszáradtak, a Győrnél táborzó császári hadsereg nem sietett a segítségünkre. Végül Zrínyi Miklós a megmaradt 300 fős csapatával kitört a várból, és mindannyian hősi halált haltak az egyenlőtlen küzdelemben. 1552. szeptember 9-én a törökök 60-70 ezer fős serege megostromolta Dobó István parancsnoksága alatt álló Egri várat. A 2000 fős várőrség 5 hét alatt visszaverte a támadást, visszavonulásra kényszerítette a török sereget. Eger várának döntő szerepe volt a felvidék védelmében, a törökök csak 1596-ban tudták elfoglalni a végvárat. A délményeit osztotta meg naplójában Nádosi Alfonz, akinek a sorait műsorunk indulásától 2012-től kezdődően olvastunk föl. Hallgatóink kérésére kezdtük újra, az újabb részt Bőzsöny Ferenc olvassa fel.
Minél északabbra megyünk, annál inkább látszik a sátán munkája. Lavocsne körül még csak lerongyolódott gyerekeket láttunk a vonat mellett szaladva, és azt kiabálva, kleba, kleba, kenyér, kenyér. Mikor egészen lassan mentünk az előző robbanások miatt, de itt már maga a vész, a halál jár körülöttünk. A pályaudvar környéke teljesen kihalt. Csupa katona, katona mindenütt. Most kaptuk a hírt, hogy nem északra megyünk, hanem Semisl felé, onnan Lublinba, mert a tegnap előtti robbantást még nem tudták helyrehozni a sineken, illetve magán a pályán. Mindenki kapkod, mindenki ideges. Én csak azért nem, mert nem ismerem az ő idegeskedésük okát. Ezek ugyanis jó részt szabadságról visszatértek. Még akkor sem voltam ideges, amikor Lavocsne előtt hirtelen rosszul lettem. Arra tértem magamhoz, hogy valaki egy rómolteli literes üveget nyom a számhoz. Olyan rosszul lettem, hogy alig tudtam eltámajogni a vécéig. Később mondták meg, hogy azért néztek rám olyan riadtan, mert azt hitték, hogy valami fertőző betegséget kaptam, olyan sápat lettem. Ma sem tudom megmagyarázni az okát. Azelőtt sohasem ájultam el. Egy alezredes is velünk jön. Kár, hogy nem kérdeztem meg a nevét. Ha valaha filmet készítek az aktív tisztekről, különösen a törzs tisztekről, tisztelet a néhány kivételnek, hát ezt az operett figurát felhasználom, valami Upman kapitány, álhős neve Don Quixote keverékű szereplőnek. Elfeledkeztem minden háborús látványról és hangulatról, mikor láttam, hogy mennyire berezelt annak a hírnek a hallatára, hogy elirányítanak bennünket, és nem éjszakra megyünk. Olyan ribillió csapott, mint az egész orosz hadsereg csak a mi vonatunkat támadta volna meg. Próba riadót akart elrendelni. Értetlenül álltam a katonai fegyelemről eddig hallott és tapasztalt jelenségek és a két nap hangulata között.
Köszönöm a figyelmüket. Az Interárma Caritas 537. adását hallották, amelyet minden szerdán 19 óra 25 perctől, ismétlésben szombatonként 13 óra 25 perctől, hétfőnként 1 óra 35 perctől követhetnek itt a Mária Rádióban, illetve visszahallgathatják valamennyi műsorunkat a rádió honlapján. A szerkesztőt Fodor Endrét hallották, további szép napot kívánok! Bas Albert soraival indítottam adásunkat, ezzel is zárom. Fűben, virágban, dalban, fában, születésben és elmúlásban, mosolyban, könyvben, porban, kincsben, ahol sötét van, ahol fényég, nincs oly magasság, nincs oly mélység, amiben ő benne nincsen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Mária Rádió.
Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
Szeptember 9-e.